Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Fennállva magasztaljuk a mi Istenünket, énekeljük a 81. Zsoltárunknak az első versét. 81. Zsoltár első versét fogjuk énekelni. 81. Zsoltárunk első versei kezdődik: örvendezzetek az erős Istennek. Helyünket elfoglalva énekeljünk tovább Jákob Istenének a 464. dicséretünket, keressük meg. 464. dicséretünknek mind a 6 versét fogjuk énekelni. 464. dicséretünk első versei kezdődik: jöjj királyom, Jézusom, szívem, íme megnyitom. Hallgassuk meg először a Heidelbergi K.T. 48. úrnapjának kérdését, feleletét, a 123. kérdést és feleletet, majd pedig figyeljünk Isten igére, amint szól hozzánk Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott leveléből, annak is a 6. fejezetének az elejéről. Mindezeket Panyik Tóth Lajos presbiter testvérünk olvassa.
A Heidelbergi K.T. 48. úrnapjának kérdése és felelete az Úrtól tanult imádságról. Melyik a második kérés? Jöjjön el a te országod, azaz, úgy igazgass minket igéddel és lelkeddel, hogy egyre jobban engedelmeskedjünk neked. Tartsd meg és növeld anya szent egyházadat, pusztíts el minden ördögi mesterkedést, ellened lázadó hatalmat és minden olyan gonosz tervet, amelyet szent igéd ellen szőttek. Míg végre kiteljesedik a te uralmad, amikor te leszel minden, mindenekben. Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből, a 6. fejezet első 14 versét. Mit mondjunk tehát? Megmaradjunk a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Semmiképpen. Mert akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még abban? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusban, az ő halálában keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk tehát vele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámadt Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha pedig egy életünk vele az ő halálában, annak hasonlósága szerint, akkor még inkább egyé leszünk vele feltámadásában is. Mert tudjuk, hogy a mi jó emberünk ő vele megfeszítetett, hogy megerőtlenedjék a bűnnek teste, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élni is fogunk ő általa. Mert tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer és mindenkorra, hogy pedig él, az Istennek él. Úgy tekintsetek ti is magatokra, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, ne engedjetek kívánságainak. Ne adjátok oda magatokat a gonosznak, gonoszság fegyveréként a bűnnek, hanem adjátok oda magatokat Istennek, mint akik a halálból az életre keltetek, és adjátok oda tagjaitokat az igazság fegyveréként Istennek. Mert a bűn többé nem uralkodik rajtatok, mert nem a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagytok.
Isten áldása legyen szent igének hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Most gyertek, emeljük fel szívünket Istenhez, imádkozzunk. Mennyei atyánk, neked köszönjük meg, hogy az elmúlt héten is megtapasztalhattuk, mit jelent Krisztussal együtt meghalni és vele együtt feltámadni. Megmutattad nekünk, micsoda erő van abban, hogy a mi új emberünket letehetjük, és új emberként vele együtt élhetünk most már a te dicsőségedre. Hogy nem kell a bűn rabságában élnünk, hanem megsegítesz és engeded, hogy a te dicsőségedre éljünk. Így vagyunk most is itt. Mert érezzük a mi gyengeségünket, mert érezzük azt, hogy kevés az, amit megtettünk, és szükségünk van a te erődre, a te útmutatásodra. Kérjünk, Urunk, légy itt velünk, szólj hozzánk, hogy a te ígéd szívig hatolhasson, és átformálja egész életünket, hogy odaszánhassuk a mi halandó tagjainkat a te dicsőségedre. Amen. Ige hirdetése készülve énekeljük a 463. dicséretünknek az első versét. 463. dicséretünknek az első versét fogjuk énekelni. Ez alatt az ének alatt a gyermekek, akik gyermekistentiszteletre jöttek, átvonulhatnak ide a tanásterembe. Mi pedig énekeljük a 463. dicséretünk első versét, amely így kezdődik: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Figyeljünk Isten igére, amint szól hozzánk a János írása szerint való szent evangéliumból, a 17. fejezetből, annak is a 23. versétől a 26. versig terjedő ige szakaszból eképpen. Én ő bennük, és te én bennem, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ teremtése előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ők is felismerték, hogy te küldtél engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet legyen bennük, amellyel engem szerettél, és én is bennük legyek. Szeretett testvéreim az Úrban! Olyan bonyolultnak tűnik mindaz, amit hallottunk. Azt mondja Jézus az ő főpapi imádságában, hogy én ő bennük, te én bennem, és utána még ez bonyolítja, hogy ahogy engem szerettél, úgy szeress őket is, ahol én vagyok, ott legyenek ők is. Miről szól mindez? És amíg hozzátesszük, hogy az Ordo Salutisban, az üdvrendben most eljutottunk odáig, hogy az Unio Mysticum Christorum lesz szó, tehát a Krisztussal való misztikus egységről, titokzatos egységről, akkor még inkább bonyolultá válik a dolog, hogy most miről van szó? A kérdés, ahonnan el kell indulnunk, és érdemes is elindulnunk, az az, hogy az üdvösség útját végigjárva, megtapasztalva az ember, hogy őt az Isten kiválasztotta, elrendelte arra, hogy közösségbe legyen vele, elhívta őt, hogy megtért, van neki hite, megigazult, és elindult a megszentelődés útján. És ha mindez igaz és valóság a mi életünkben, akkor adódik a kérdés. A bűn okozta Istentől való távolságon. Sikerült egy kicsit lefaragni? Közelebb kerültél Istenhez? Sikerült legyőzni a bűn erejét mindezek által? És jönnek a válaszok. Egyik oldalról azt mondja az ember, hogy igen. Más ember lettem, mint voltam a megtérésem előtt. És ott van a másik oldal, elmondja az ember, lehet, hogy csak a belső szobájában. De amikor őszinte el kell, hogy mondja, nem változott semmi. Ugyanazokat a bűnöket követem el. Ugyanúgy ki vagyok téve a kísértésnek. És az életem csak annyiban különbözött, hogy most már tudom, hogy kibocsátja meg a bűneimet. És ha mindezeket látjuk, akkor azt kell mondani, hogy még a hívő gőg sem segít az embernek. Hogy kifelé képmutató módon azt mondja, hogy én külön vagyok, én már ilyen bűnöket nem követek el. És ha mégis, akkor inkább letagadom. Mert azt már Krisztus meg is bocsátotta. Az már nincs is. De itt valami másról van szó. Jézus valami teljesen másról beszél. És ezt kell nekünk is megérteni, hogy ebben az igében éppen arról van szó, hogyan lehetünk Krisztussal egyé. És ez segít nekünk abban, hogy előrébb jussunk, hogy kimozduljunk a holtpontról. Mert nincs annál szomorúbb látvány, mint amikor azt tapasztalja az ember. Oszlopos hívők panaszkodnak ebben a gyülekezetben is. Átéli az ember, hogy mondják, hogy valahogy a tanítást ismerem. A Bibliát tudom, hogy mi van benne. Hiszem és vallom mindazt, ami ott le van írva. De valahogy nincs benne az az erő. Nem változtatja meg az életemet. És panaszkodik az egyik testvér. Kezében nyomtak egy ezoterikus könyvet, és olyan dolgokkal találkozott, olyan erők és olyan hatalmak nyilvánulnak ott meg, amelyekről tudja, hogy nincsenek a Biblia szerint, és mégis megtapasztalható, és mégis vannak. És nem tudja hová tenni. És megdöbbentő lelki pásztor, még a Dunakanyarban, amikor szolgáltunk, rákos beteg lett. És a hite megingott. És neki se tudott más segíteni. Legalábbis ő úgy érezte. Hanem csak ezek a praktikák, ezek a csodaszerek, meg ezek a csodálatos gyógyítók. Valami baj van. Valami hiányzik. Valami nem kerek a keresztény ember életében, hogyha még külső segítségre van szüksége, ha nem elég neki Krisztus. És megérkeztünk a lényeghez. Mert nem valami, hanem valaki hiányzik az életünkből. És ezt leginkább akkor érzi az ember, ha sok munkája van, és túlterhelt, és kezd összeomlani, és fogy az ereje, és nagyon gyenge. Spurgeonnek tulajdonítják azt a mondatot, hogy ma sok dolgom van. És nem azzal folytatja, hogy nincs időm imádkozni, hanem azt mondja, ma sokkal többet kell imádkoznom. Valahogy ezt kellene megértenünk. Ha gyengül a hited, ha úgy érzed, hogy nem működnek ezek a dolgok, akkor Krisztushoz kell közelebb menned. Akkor a Krisztussal való kapcsolatodban van valami zavar, valami gond. És ezt kellene valahogy kiküszöbölni. Még több időt szánni rá, még többet imádkozni. Még inkább megérteni az ő titkát. És oda szánni magad az ő dicsőségére. De nézzük, miről is szól János apostol, amikor leírja Jézus Krisztusnak a főpapi imádságát. Arról, hogy mindennek, ami velünk történik, annak a Krisztussal való közösségünk az alapja. És ezt akkor tudjuk megérteni, ha elfogadjuk, hogy a világ teremtése előtt, még mindenek előtt, mielőtt elhangzik az a Biblia első szavaként, hogy kezdetben. Nehéz visszamenni oda elé. De a mi hitünk szerint mégis azt mondhatjuk, hogy a kijelentés alapján Krisztus erről tesz bizonyságot, hogy mindenek előtt Isten örök tanácsvégzésében már ott volt az az egység, amely a kiválasztottak, az elhívottak, a megigazítottak, a megszenteltek és Krisztus között fennáll. Öröktől fogva létezett. Hogy ezt jobban megértsük, nem lehet a testet a fejtől elválasztani. Aki Krisztus testének a tagja, az öröktől fogva a Krisztus testének a tagja. Érthető és világos, hogy mindez nem lett nyilvánvalóvá. Csak akkor, amikor megszülettünk, amikor megtapasztaltuk az újjászületést, amikor mindez realizálódott a mi életünkben is, és elindultunk a keresztény életben. De semmi nem értelmezhető anélkül, hogy ne tudnánk, Krisztus az ő üdvjavait csak is azokkal közli, akiknek közössége van vele. Csak is akkor van részed a megváltásban, akkor van részed a megigazulásban, ha Krisztussal közösségben vagy. És ez, ha úgy tetszik, megelőzi a te megtérésedet, a te elhívásodat. Mert csak akkor lesz benne részed, ha már Krisztussal közösségben vagy. Ez olyan, mint amikor, hogy mai példán is szemléljük egy kicsit, amit mindenki megérthet és megtapasztalhat, a már megfogant, de még meg nem született gyermeket. Az édesanyja már szereti, beszél hozzá. Közösségben van vele. És az édesapa is szereti azt a gyermeket. És az ő szeretete megnyilvánul abban, míg meg sem született a gyermek, és már elmegy és vásárol a gyereknek. Hiszen ha megérkezik, akkor szüksége lesz néhány dologra. De mindezt a gyermek csak akkor fogja érezni, akkor fogja megélni, és akkor fog realizálódni az életében, amikor megszületik. Így van a mi életünkben is. Isten előbb szeretett bennünket. Sokkal, sokkal előbb. Nem csak a mi megszületésünk előtt. Nem csak a Krisztus kereszt halálában, hanem még a világ teremtése előtt. Az ő szeretetéből teremtett bennünket. Mégpedig a vele való közösségre és a vele való szövetségre, hogy megismerjük őt, hogy neki szolgáljunk és neki éljünk az ő dicsőségére. És erről beszél Jézus elég sok helyen. Ennek egy szép képe, a szöllőnek a képe, ami szintén szemlélteti azt, amit a test és a fej, hogy a szöllővesszők, akikről azt mondja Jézus, hogy azok mi vagyunk, nem tud a szöllő tő nélkül élni. Nincs életünk csak ott a szöllőtőn. Csak ő benne. Nem tudunk előrébb jutni, és csak toporgunk egy helyben, ami keresztény életünkben, ha Krisztussal való közösségünket elveszít. És ezerféle módja van ennek, amikor elbízza magát az ember, és azt mondja, ó, hát én már külön vagyok mindenkinél, akkora hitem van. Én rutinból végig tudom élni ezt az életet, és olyan dolgokkal találkozom, amit meg tudok tenni az én hívő életemben is. És ott a figyelmeztetés, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ne bízd el magad. Ne önmagadban bízz, hanem Krisztusban, hogy ő tud neked erőt adni. Mert az önbizalom és az embernek saját magába vetett bizodalma kiragadja a Krisztussal való közösségből. Mert azt mondatja neked, hogy nincs is szükséged Krisztusra. Mert te megtértél, mert te megigazultál, mert te mész, haladsz előre a megszentelődés útján, és különböző metódusokon áthaladva képes vagy előrébb jutni, mert van egy programod a megszentelődésre, hogy hogyan tudsz egyre szentebb lenni, elhagyva mindazt, ami visszatartott téged. És nem veszed észre, hogy ez nem működik. Mert hiányzik belőle az élő Krisztus. És nem szabad bedőlni annak sem, amikor a hangsúly eltolódás van csak az életünkben. Hogy az üdvösség rendjében nem Istenre kerül a hangsúly, hogy ő az, aki mindezt véghez viszi bennünk, hanem elkezdünk valamit önmagunknak tulajdonítani. És azt gondoljuk, hogy mi együtt cselekszünk az Istennel. Úgy szokták ezt mondani. Akkor lássuk, Úristen, mire megyünk ketten. Mintha mi bármit is hozzátehetnénk mindahhoz, amit az Isten már megtett értünk. Mintha mi tudnánk neki segíteni abban, hogy minket bejuttasson a mennyországba. Érdemes végig gondolni, milyen hibákat követünk el, és hogyan veszítjük el azt az erőt, amelyet a mi Urunk nekünk adott, éppen a vele való közösségben. A római levél erről beszél, és ezt mondja el, amit hallhattunk, nagyon részletesen, hogyan tudunk meghalni a mi óemberünk számára, Krisztussal együtt, és hogyan tudunk feltámadni vele együtt, már új emberként, részesedni az ő javaiban. Ha vele egy test vagyunk, ez természetes, és onnantól kezdve nem e világnak élünk, és nem a mi vágyainkat szolgáljuk ki, hanem az Isten akaratát cselekesszük. A hangsúly rögtön odaesik, hogy Istenre figyelünk, vele vagyunk közösségben. Azt mondja ez Pál, erre Pál a Galata levélben, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Olyan csodálatos egység ez, amelyet az ember el sem tud mondani. Az, aki benne van, nem tud szavakba önteni, csak dadog, csak hebeg, mert nem tudja igazán megfogalmazni, hogy mit is jelent ez. Hogy annyira átformálódik az élete, annyira titokzatos egységben lesz Krisztussal, hogy már gyakorlatilag nem is ő cselekszik, nem is ő szól, nem is ő van jelen ott, hanem Krisztus rajta keresztül. Ezt egy kívülálló nem érti, nem érzi, és nem tudja fölfogni sem. Csak az, aki benne van, aki megtapasztalta. Hogy ez nem egy erőlködés. Ez nem emberi próbálkozás. Ez nem a mi erőfeszítésünkön múlik. Ez az Isten ajándéka. Ennek vannak ünnepélyes megnyilvánulásai, amit láthatunk az úrvacsorában, és átélhetünk, hogy az erő fokozatosan árad ki a mi életünkbe, hogy a Krisztussal való egységünket fokozottan megéljük, hogy az ő testének tagjaivá válunk azáltal, hogy az ő testének jegyeit magunkhoz vesszük. És ez is egy olyan egység, amiről beszélni lehet, de aki nem élte át, nem tapasztalta meg, az nem tudja, miről van szó. Mit jelent ez a gyakorlatban? Miben nyilvánul meg ez a titokzatos egység? Abban, hogy egy testet alkotunk Krisztussal, hogy az ő halálában nekünk is részünk van, az ő feltámadásában is, akkor vele vagyunk teljes egységben. És ez a Krisztussal való új élet a Szentlélek által megelevenített, éltetett, átformált és vezetett élet. És akkor nézzük meg ezt részletesen. A Szentlélek által megelevenített élet. Az, aki volt olyan mélyen, a bűneiben. Volt olyan mélyen, hogy teljesen átélte a lelki halál állapotát. Aki megtapasztalta azt, hogy az Istentől olyan távol van, hogy annál már nincs is távolabb. azt tudja igazán elmondani, hogy mit jelent az, hogy a lélek jött és megelevenített. De lehet egyszerűbb példát is mondani. Olvasod a Bibliát, és azt mondod, hogy nem értem. Minden szót egyesével értesz belőle. A mondatot is valahogy össze tudod rakni, de nem érted, hogy mit jelent. De nem tudod, hogy ez a te számodra éppen abban a helyzetben mit mond, és mi az Isten akarata. És elkezdesz mellé beszélni. És elkezdesz olyan dolgokról beszélni, ami nem tartozik oda. Mert nem érted a lényegét. Mert az üzenet nem lett a tiéd. Mert nincs ott az Isten szent lelke, hogy élővé és hatóvá tegye az ő igéjét a te életedben. Hogy az ige kardja, amely kétélű éles kard, penge élesen szétválassza a te életedben is. Mindazt ítéletszerűen, ami Krisztushoz tartozik, és ami a világhoz tartozik. Ami az ő akarata, és ami nem az ő akarata. Mert itt soha nem általánosságokról van szó. Az Isten igéje azáltal válik élővé és hatóvá a lélekben, a te életedben, hogy személyesen hozzászól, és téged formál, és rajtad keresztül akar megnyilvánulni. Amikor megelevenedik az ige, amikor megelevenedsz te is az igével együtt, amikor életre kelsz, egy új életre, mert el lehet veszíteni is mindazt, amit nyertél. De ha a lélek ott van, akkor semmi veszély nem fenyeget téged, mert a lélek nem csak megelevenít, hanem éltet is. Nem csak egyszerűen adott egy új életet, és ott hagyott téged, és magadra hagyott, most már boldogulj egyedül, hanem tudjuk és ismerjük nagyon jól, hogy a lélek az, aki éltet bennünket. És el tudjuk mondani mi is, hogy nem élnénk, és nem lennénk itt, ha az Isten szent lelke nem lenne velünk. És talán mindannyian tudunk példát is hozni arra, kikkel együtt indultunk el, vagy álltunk itt az Úr asztalánál, konfirmáció alkalmával, és tették le ők is a fogadalmat, hogy hisznek és vallják, hogy Krisztus az élet. És hová lettek? És ők már nem élnek. Legalábbis az örökké valóság szempontjából, mert nem a lélek szerint jár. Mert megszomorították az Isten szent lelkét, és nem hagyták, hogy a lélek éltesse őket. De te itt vagy. Téged nem csak megelevenített a lélek. A te hited nem csak egy szalmaláng volt, ami föllobbant, hanem még most is ott ég a tűz a te szívedben. Mert a lélek élteti. Mert ami azt a csipkebokrot lángra lobbantotta, hogy éged, de nem enyészett el. Ugyanúgy lángol a te hited is, a te életed is, a lélek benned is, ugyanolyan tüzet hoz, hogy te is lángra lombansd a környezetedet, hogy az életed közvetítsd mások számára is. De tudod nagyon jól, hogy nem vagy tökéletes. És az apostollal együtt el tudod mondani, nem mintha én már elértem volna. De tudod, hogy a lélek formál téged. És el tudod mondani, hogy tegnap még ilyen voltam, és ma már ilyen vagyok. És tudom, hogy holnap megint más leszek, mert Krisztus az ő szent lelke által formál engem. És egyikünk sem tökéletes. Mert munkálkodik még a lélek, és szükségünk van még arra, hogy valóban formáljon bennünket. mindaddig, amíg meg nem érkezünk ő hozzá. És ezért nem bízhatjuk el magunkat. Mert szükségünk van az ő erejére. És hogy el ne tévejedjünk, csak benne bízhatunk, hogy ő vezet bennünket. Nem tehetjük meg, hogy az Isten akaratát keresve úgy gondoljuk, hogy mi el tudjuk dönteni, hogy mi az Isten akarata. Akkor nem kellene imádkoznunk. De szükségünk van az Isten útmutatására. Hogy a lélek vezessen bennünket, hogy minden egyes helyzetben megértsük és tudjuk, mi az Isten akarata az én életemben. Mit kell most cselekednem? És ezt ő adja meg. Az ő vezetése által tudunk úgy válaszolni a világ kérdéseire, ahogy önmagunktól nem tudnánk. A Krisztussal való egységünkben a Szentléleknek ez a csodálatos munkája nyilvánul meg. Amikor megelevenít, éltet, formál és vezet bennünket. És ez nem csak arra elég, hogy mindannyian egyen-egyenként is a Krisztus testének tagjai vagyunk, hanem közösséget teremt. Hiszen ugyanaz a lélek élteti a mellettünk ülőt, a velünk egy templomban lévőt, aki ugyanúgy hisz Krisztusban, mint mi. Ugyanaz a lélek élteti őt is. Ugyanannak a testnek a tagja, a testvérünk. Ugyanannak az egységnek, a Krisztussal való egységnek a részese. És mégis mindezek ellenére a legszemélyesebb kapcsolat a Krisztussal való egység. Mert egyen-egyenként kapcsolódunk ő hozzá. Nem az egyház közvetítésén keresztül. Nem a közösségen keresztül. Hanem a közösség lesz az elhívottaknak és a lélek által éltetetteknek a közössége. És így, ami egyéni elhívásunkból, és a lélek vezetése által lehetünk felnőtt hívő keresztény, aki ismeri az Isten akaratát, akinek nem kell, hogy mások megmondják, hogy mit kell hinnie. Emlékszünk arra a felismerésre ott a samáriai faluban, amikor az az asszony bement és hívogatta az ott élőket. És egyszer csak eljutottak odáig, és azt mondták, hogy most már nem a te szavadra hiszünk, hanem mert mi személyesen megértettük, hogy igen, ő a Messiás. Nem kell, hogy mások mutassák meg nekünk, mi a helyes. Hogy mit kell tennünk, és újra kiskorúságban tartva, elvárva, hogy valaki mondja már meg, hogy mi az Isten akarata. Nem, mi személyesen oda mehetünk, és az Istennel ezt megbeszélhetjük. És így jutunk el az egyetemes papságig. És így jutunk el oda, hogy ez felelősséggel is jár. Ez nem csak egy csodálatos ajándék, hanem amiről Jézus beszél, hogy a világ nem ismerte fel, de mi felismertük. Nekünk erről vallást kell tennünk. Nekünk erről beszélnünk kell a környezetünkben. Mi ezt nem hallgathatjuk el. Nem élhetünk úgy, mint aki még sosem hallott róla. Mert ha ez valóban átformálja az életünket, és a lélek vezet, akkor egy bizonyságtévő életet fogunk élni. Akkor az egyetemes papságban nekünk is küldetésünk van. És innen érezzük és látjuk, hogy ez a mi református hitünknek egy sarkallatos tanítása. Ez a Krisztussal való titokzatos egység. Ez, ami a mi személyes hitünket átformálja, és ez a sava borsa a református kegyességnek. És ez tesz bennünket szolgálóvá a gyülekezet közösségében. És ez segít bennünket, hogy eligazodjunk a hétköznapok zűrzavarában. És a Krisztussal való teljes egységünk mégis akkor valósul meg, amikor célba érünk. Amikor megérkezünk ő hozzá, és ő magához vesz bennünket. Amikor minden távolságot megszüntet, és az egység teljes lesz. És éppen ezért, ha azt tapasztaljuk a saját hitünkben, hogy valami nincs rendben, valami nem működik, akkor nem a környezetünkkel van a baj, akkor nem a hitünkkel van a baj, hanem a Krisztussal való kapcsolatunkkal van gond. És ez vigasztaló dolog is, mert tudjuk, hogy akkor, mint minden kapcsolatban, rajtunk is múlik, hogy mit teszünk érte. Hogy még inkább odafigyeljünk rá. Hogy még inkább odaszánjuk magunkat. Hogy még többet imádkozzunk. És mindaz, ami eltávolít bennünket Krisztustól, azt kiiktassuk az életünkből. Hogy valóban ő éljen mi bennünk, mi pedig ő benne. Amen. Válaszoljunk az Isten megszólító üzenetére, énekeljük a már elkezdett 463. dicséretünknek a második versét. 463. dicséretünknek a második versét fogjuk énekelni. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked, hogy nem a semminek teremtettél bennünket, hanem Krisztus tagjának. Áldunk és magasztalunk téged, hogy nem cél nélkül kell bolyonganunk ebben a világban, hanem haladhatunk előre a te kegyelmedből, a te vezetésed által, a te erőddel, a te utadon, amely hozzád visz közel, és veled egyesít. Köszönjük, Urunk, hogy nem egyedül kell megküzdenünk a világ kihívásaival. Nem egyedül kell helyt állnunk ebben a világban, a munkahelyen, a családban, a magánéletünkben, hanem a te szent lelked ereje az, amely hordoz bennünket, amely átsegít a nehézségeken. Segíts, Krisztussal közösségünk lehessen. Még szorosabb, még intenzívebb, még elevenebb, hogy értet tudjunk élni, hogy hátat fordítsunk mindennek, ami eltávolít tőled, hogy megértsük, semmi nem ér annyit, hogy a veled való közösségünk az megszűnjön. Így kérünk, Urunk, erősíts bennünket és bátoríts, hogy amikor terhet kell hordoznunk, amikor betegséggel kell küzdenünk, amikor e világ zaja felhangosodik a fülünkben, akkor is rád hagyatkozzunk és hozzád meneküljünk. Így hozzuk eléd most betegeinket, akik otthon várják gyógyulásukat, de így hozzuk eléd saját betegségeinket, fájdalmainkat, te légy a mi gyógyítunk is. Te vagy az áldott orvos, s hiába mennénk bárhová, nem tud rajtunk senki segíteni, csak egyedül te. Így kérünk, Urunk, növeld a mi hitünket, és engedd, hogy még inkább rád hagyatkozva tudjunk bizonyságot tenni a mi hitünkről, és másokat is közel hozni hozzád. Könyörgünk, Urunk, te légy a mi gyülekezetünkkel, annak szolgáló közösségével, hogy mi is megtaláljuk a saját helyünket, ahová te állítottál bennünket. Megtaláljuk azt a küldetést, azt a feladatot, amelyet te akarsz ránk bízni, hogy így a te dicsőséged nyilvánvalóvá váljék a te népeden. Könyörgünk, hallgass meg az eléd hozott csendes imádságunkat is, ahogyan könyörgünk önmagunkért és a ránk bízottakért. Minket, Urunk, áldunk és magasztalunk a te jóságodért. Kérünk, te vezess bennünket tovább. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, himnuszt. Fogadjuk Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak is megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében, néki legyen dicsőség, mint most, mint örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket. Állandó alkalmainkat hirdetem, vasárnap 10 órától van istentisztelet párhuzamosan a gyermekistentiszteletekkel. Unap első vasárnapján keresztelő, a második vasárnapon új ének tanulására van lehetőség, harmadik vasárnapon szeretett vendégség van, és a hónap utolsó vasárnapján, ahogy lesz mához egy hétre, is úrvacsorai közösségünk lesz. Így készüljünk tehát, hogy az Úrnak asztalát megterítjük majd, és az úri szent vacsora kegyenért is borát a kegyesíveknek kiszolgáltatjuk. Kóruspróba vasárnap 8 órától kezdődik, az imaközösség imakör pedig fél órával az istentiszteletet megelőzően. Hétköznapi alkalmak, a női imaóra hétfőn 15 órától van a parókia földszintjén, keddenként két hetente 18 órától, Bibliát eredeti nyelven tanulmányozó bibliacsoport, 19 órától pedig Biblia kérdések és válaszok, Ézsaiás próféta könyvét olvassuk. Tekintettel az evangelizációra, tehát akkor lenne két hét múlva legközelebb ez az alkalom, egy héttel csúsztatjuk, tehát december 9-én lesz a következő alkalom. Bábpróba szerdán 9:30-tól, babakör 10:30-től van. Biblia óra csütörtökön 18 órától lesz, ahol folytatjuk majd az Efézusi levelet. Pénteken 17 órától tartjuk konfirmandus órát, és 18 órától pedig ifjúsági óra van itt a Prédikátor könyvének a harmadik fejezet végétől folytatjuk majd. Családos alkalom a hónap második szombatján 11 órától december 13-án lesz legközelebb. Át lehet venni a megrendelt Biblia olvasó kalauzokat, a képes Calvin kalendáriumot, íves fali naptárt, az evangélikus olvasó vagy útmutató, ugye? Tehát az még nem érkezett meg, de reménység szerint jövő héten már az is meg lesz. Az a kérés, hogy akik feliratkoztak, először azok vegyék át, és akkor ha marad, akkor nyilván azoknak is jut belőle, akik elfeledkeztek feliratkozni, de jelezhetik, hogy ők akkor szeretnének majd ebből részesülni. Hirdetem azt, mert itt félreértésekre adott okot, hogy akkor most már csak kölcsönkönyvtár van, nem, tehát továbbra is vannak bibliák, énekeskönyvek, hitmélyítő iratok az iratterjesztésbe. Tehát érdemes bemenni, és érdemes a bibliolvasó kalauz mellett mást is megnézni, és esetleg ha van olyan könyv, amit szeretnénk megrendelni, akkor arra is van lehetőség. Lesz könyvvásár december 5-én, 6-án a Lónyai Gimnáziumban, ahogy az szokott lenni, ott minden keresztény könyvkiadó összegyűlik, és akkor ezen a két napon valóban egy teljes felhozatal van, egy karácsony előtt, aki könyvet szeretne ajándékozni szeretteinek, hitmélyítő könyveket, akkor érdemes oda elmenni és ezeket megnézni. Ennek a plakátja ki is került itt a bejáratnál. A részletek ott vannak, hogy hány órától van nyitva, melyik napon is egyebek. Gyermekistentiszteletet tartóknak lesz most istentisztelet után megbeszélése a parókia földszintjén. Itt egyeztetik, hogy akkor hogyan lesznek majd a próbák, a szereposztások, kinek milyen feladata van az elkövetkezendő időszakba készülve a karácsonyra, illetve hogy ki mikor tud majd tartani gyermekisten tiszteleteket, tehát aki ebben részt tud venni, a hivatalosokon túl kérem, akár fiatalokat, akár olyanokat, akik eddig nem vettek részt benne, de erre elhivatásuk van. Most istentisztelet után a parókia földszintjén van ennek egy megbeszélése, és ott ebbe be lehet kapcsolódni. Adventi koszorúkészítés, vásár lesz a téren, betlehemes szereposztás november 29-én szombaton, tehát a ránk következő szombaton 14 órától, tehát délután 2 órától. Én kérem a testvéreket is, biztatom, hogy jöjjünk erre, nem csak gyerekeket hozva, nem csak azért, hogy mi magunk is készítsünk adventi koszorút, hanem aki nem tervezi, vagy aki tervezi, de szívesen tud ebben segíteni, és bármilyen szolgálatot vállalni, azok is jöjjenek. Süteményeket és fenyőgajakat lehet még hozni szombat délelőtt. Ugye a koszorúkészítéshez van szükség fenyőgajakra, a kínáláshoz pedig süteményekre. És segíteni lehet a pakolásban. Már itt 9 órától jönnek a presbiter testvérek is, és aki ebbe be tud kapcsolódni, szeretettel várjuk, tehát szombaton 9 órától. Itt ez egy nyilvános rendezvény, sokan lesznek, ilyen kirakodó vásár lesz itt a téren is, adventi dolgokat fognak árulni többen, tehát ezért biztatom a testvéreket, hogy jöjjünk és legyünk itt, hogy ez ne csak arról szóljon, hogy megmutatunk valamit, hanem hogy akik eljönnek ide, azok közelebb kerülhessenek. Nem is annyira a gyülekezethez, inkább Krisztushoz, jó? Tehát rajtunk keresztül is. Ne felejtsük el, hogy mi házigazdák vagyunk itt, és a vendégek, akik ide jönnek, azoknak mi tudunk segíteni, és mi tudunk szolgálni feléjük is. Adventi evangélizációs héten december 1-én le vannak téve ilyen szórólapok. Adjuk ezt tovább, és hívogassunk, hogy mindenki értesüljön róla, akinek szüksége van erre, és kinek ne lenne erre szüksége. A Doknányi Zeneiskolának az adventi koncertje december 14-én 16 órától lesz itt a templomunkban. December 21-én délután mennek a gyermekek betlehemezni. Ennek a pedagógiai célja az, hogy vannak olyan gyerekek, mindig, minden évben egyébként, akik akkor tanulják meg a szerepet, amikor már szükség van rá. Gondolják, hogy úgy próbák alatt elég megtanulni, nem kell azzal túl sokat foglalkozni. És a betlehemezés az nagyon jó alkalom, hogy mire a 10. alkalommal is elmondja, addigra megtanulja. Tehát, hogy begyakorolják a gyermekek mindazt, ami a karácsonyi szereplés alatt lesz a szövegük. Biztatok mindenkit, akinek van rá lehetősége, nem kell a nappaliba behívni őket, nem kell megvacsoráztatni őket, csak az ajtót kell kinyitni nekik, ők énekelnek, elmondják a szerepüket, és ha valaki szeretne nekik adni valamit, akkor elég egyetlen szaloncukrot, vagy bármi apróságot, nem kell ilyen nagy lakomával készülni, tehát ez semmi komolyabb elkötelezettséget nem jelent, annyit kérünk, hogy aki tudja fogadni őket, és szívesen látja a gyermekeket, akkor jelezze, ki fogunk tenni majd egy ívet, hogy arra fel is lehet iratkozni, akkor címmel és elérhetőséggel, hogy tudjuk tájékoztatni, hogy mikor is érnek oda a gyermekek, jó? Tehát ebbe kérünk akkor segítséget. Karácsony másnapján érkezik hozzánk egy 10 fős tinikből álló missziós csoport, 3 hétre Ausztráliából, hogy ezt hirdettük, ez a Teen Mission, fogadjuk majd őket szeretettel. Szeretnék még itt a végén, ami nincs rajta a papíron, de kérték itt a testvérek, hogy hirdessem ki, köszönjem meg mindazoknak, akik az elmúlt napon, tehát szombaton itt munkálkodtak, tehát a templomtakarításban részt vettek. Köszönet és hála azoknak, akik szabad idejüket erre áldozzák, és valóban ilyen szolgálatban is részt vesznek a gyülekezetbe. Föl lehet iratkozni, és akkor lehet ebben részt venni, és egy hívogatás van december 20-a? Kálmán, hogy volt? Igen, december 20-án karácsony előtt, hogy legyen egy ilyen nagyobb takarítás, amikor rendezzük a sorainkat az ünnep előtt, hiszen sokan jönnek majd itt adventi koszorú készítése és egyebekre is, hogy akkor valóban mielőtt az altemplomban a karácsonyi műsor meg lesz, méltóképpen tudjuk berendezni és fogadni a gyermekeket is, meg a hozzánk érkezőket. Tehát december 20-án lesz egy nagyobb összefogás, amikor az ünnepek előtt próbáljuk rendbe tenni itt a templomot. Erre hívogatjuk a testvéreket. Ahogy lehet hallani, meg látni, itt csodák történnek, tehát a hangosítás tekintetében is, és ahogy lehet érezni, nem tudom, hogy mennyire, de a fűtés egy kicsit megelevenedett, tehát az égőfej ki lett cserélve, tehát vannak, akik itt munkálkodnak, és hál' Istennek nem egy-két embernek kell mindezeket végezni, hanem többen is szolgálnak ebbe, köszönet és hála mindazoknak, akik ebben részt vesznek, Isten áldja meg az ő szolgálatukat, és biztatok mindenkit, hogy a maga területén mindenki kapcsolódjon be, senkit el nem küldünk, tehát Isten legyen a gyülekezet őriző pásztora. 461. dicséretünket énekeljük zárásként, 461. dicséretet. Annak mind a 6 versét fogjuk énekelni, 461. dicséretünk első verseig kezdődik, bár bűn és kíngyötör, és nehéz bár szívem.